Ez a könyvben utazom, a mikrofonnál Olá Andrea, vendégem pedig Cserháti Éva író, akivel a Krimi Fesztiválról beszélgetünk, amelynek köszönhetően egyre több városban találkozhatnak az olvasók kedvenc krimi íróikkal. És persze itt az interjúban az előbb az írók módszereiről is szó esett. Folytassuk azzal, hogy bár Éva regényei napjainkban játszódnak, de a 70-es, 80-as évekbe vezetnek vissza, pontosabban mindegyikben egy régi büntény szálait igyekeznek kibogozni a Kéz nevű csoport nyomozói, hogy hogyan alakult ki ez, mi foglalkoztatja őt, és miről szól a legújabb Albatrosz rejtély című könyve.
Az a koncepció, amivel elkezdtem írni, az az volt, hogy lesz 5 nyomozóm, 3 nő, 2 férfi, és korban is nagyon eltérőek, mert ami engem érdekelt, az az, hogy mit gondolunk a szocializmusról és a kommunizmusról ma Magyarországon. És ugye különböző emberek különböző dolgokat gondolnak erről a korszakról, és ezért kell nekem mindig egy olyan bűnügy, ami visszamegy a múltba. De ugye a legelső bűnügy az majdnem az 1948-ból indul a Sellőben, a görög menekül gyerekek története, és elmegy 81-ig. A szabadulószoba az 74 és abortusz bizottságok, 70-es évek. A zarándoklat pedig szintén indul sokkal korábbról, 50-es évek, a katolikus rendek feloszlatása, és aztán 70-es évekbeli a büntény, és amit pedig most írok, ott egy 88-as gyilkosság van, vagy ami most fog megjelenni júniusban. Tehát, hogy engem nagyon érdekel minden az 50-es évektől kezdve gyakorlatilag. Az az igazság, hogy könnyebb olyan büntényt megírni, ami a 70-es vagy 80-as években történik, mert akkor még esélyem van, hogy a 2010-es években él valaki, mondjuk például az elkövető, és akkor a nyomába lehet eredni. Tehát ezért van egy, hogy nem 50-es évekből indulok, de van egy következő tervem, ami valószínűleg messzebbre fog visszamenni. De hogy egyszerűen engem érdekel, hogy annyi mindent gondolunk erről a korszakról, annyira ellentétes vélemények vannak, és ezt egy krimibe csodálatosan bele lehet szuszakolni. Ráadásul nem kell a történelemről beszélni, elég, hogyha bűnügyről beszélünk.
Uh-huh. És hát ott vannak a nők, meg a nők helyzete az 50-es évektől végig, mondjuk a rendszerváltozásig, és utána, nem tudom, hogy mennyit változott, ebben pedig mi az, ami, nem mondom, hogy üzenet, de ami úgy általában benne van a könyveidben a nők helyzetével kapcsolatban.
Hát ezt szinte üzenetnek is mondhatjuk, mert ha van valahol egy kis didaktikus vénám, az a nőtörténelem, és a nőtörténet. Nagyon keveset tudunk a nőkről, a nőknek a történelméről, még a szocializmus alatt is, ezért választok mindig egy olyan témát, ami kimondottan nőközpontú, legyen az az abortuszbizottság a története, legyen az az illegálisan élő apácáknak a története, vagy most szocialista krimiírónők története. Én elhivatott nőtörténész vagyok, egy amatőr nőtörténész, és azok a témák, amikkel foglalkozom, azoknak általában még nincsen monográfiája. Egy-egy szakértője van, de nagyon nehéz utánuk menni. De hogy igen, tehát hogy nekem az a nőtörténelmi rész, ez nagyon nagy része a krimieimnek.
De az, hogy mennyire más esélyekkel indul egy nő, vagy mennyire másként tudja érvényesíteni azt, amit ő szeretne, abban a korban, mondjuk a férfiakkal szemben, vagy mi?
Aha, azt hiszem, mondani, hogy már akartam úszni ezt a kérdést, de tulajdonképpen tudok rá válaszolni, tehát arra, igen, arra szeretnék rámutatni, hogy valami változott, de nagyon sok minden meg nem változott. Tehát amikor abortuszbizottságos gyilkosság van, akkor ott a fiatal nyomozónő elbeszélgethet arról, hogy ma mit kell egy magyar nőnek meglépnie ahhoz, hogy elmehessen abortuszra, és hogy mennyiben változott ez ügyben a rendszer. Vagy például az Albatrosz rejtély, a júniusban megjelenő könyvemet, az ihlette, hogy volt egy beszélgetés a tavalyi krimi fesztiválon, ahol kiderült, hogy nagyon sok krimi szerzőnek a könyvét a felesége szerkeszti, vagy javítja, vagy átnézi, és akkor innen született a történet, hogy vajon hány feleség dolgozik névtelenül, ugyanis akkor fölállt a közönségből egy nő, és megkérdezte, hogy szeretném megkérdezni az uraktól, hogy miért nincs a feleségük neve föltüntetve a borítón.
De szép ez.
Gyönyörű volt. Szóval, hogy igen, tehát hogy játszom ezzel a kontraszttal, hogy mi van ma, és hogy tényleg annyira mások vagyunk-e, vagy nem, vagy ugyanaz történik. És hogy hová jutottunk el a nők női egyenlőségben és a női jogok reprezentálásával.
Ahogy most belekukantottam az új könyvedbe, muszáj beszélnünk arról is, hogy neked ilyenkor például tudnod kell, hogy mondjuk a 70-es években hogyan folyt egy nyomozás, tehát hogy ezt meg kell nézned, ezt ki kell kutatnod, hiszen ugye van a mai szál és van a régi szál is.
Ez érdekes, ez a rendőrségi eljárásokat mennyire kell ismerni. Egy kicsit kell ismerni, engem az N. Nagy Zoli remek-remek krimiíró barátom szokott segíteni, neki szoktam írni, hogy Zoli 80-as években hol tartották a fegyvert, és akkor elmondja, hogy itt meg ott.
De hát, már, hogy az Őrsön mondjuk, vagy Fiókban?
Igen, Fiókban, vagy hogy hazavihették-e a szolgálati fegyvert, meg ilyesmi. Tehát valamennyivel kérek segítséget. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy a krimiben az egész rendőrség is egy fiktív konstrukció. Tehát, hogy nyilván vannak olyan szerzők, akik rendőrtisztből lettek krimiszerzővé, ők nagyon pontosan az eljárásrendet megírják. Én megúszósra játszom, meg nagyon sokan megúszósra játszunk, és ezért is vezettem ki a kész tagjait a rendőrségből, és lettek ők magánnyomozók, hogy lehessen, kicsit nagyobb szabadságom legyen ez ügyben. De mindig azt mondom, hogy nekünk csak azt a benyomást kell keltenünk az olvasóban, hogy mi ehhez értünk. De nem kell hozzáérteni azok a rendőrök, akik értenek hozzá.
Szoktam mondani a Réti László, amikor interjúzunk az ő könyveiről, hogy ugye azt mondják az olvasók, hogy ilyen nem történhet meg, tehát hogy ez biztos az író fantáziája, hogy ő rendőrként ugye rengeteg olyan dolgot látott, amiről el nem képzelnénk, hogy ez valóságos. Olyan bűntények, vagy olyan helyzetek.
Igen, én a NANA Egyesületnek a segélyvonalán dolgoztam 6 éve, bántalmazott nőkkel, hogy oda milyen történetek érkeznek meg, azt ha megírnám, senki nem hinné el, azt gondolom, hogy az én pervers fantáziám találta ki. Úgyhogy az élet az mindig sokkal sötétebb, mint amit mi ki tudunk találni.
Mesélsz a mostani az új könyvedről, amit el lehet mondani róla? Egyrészt úgy látom, hogy ebben most a kész tagjai, tehát ennek a csoportnak a tagjai sokkal jobban előtérben vannak.
Ugyanúgy vannak, mint az eddigiekben. Ez a kész negyedik esete lesz, az Albatrosz rejtély, és teljesen nyíltan játszik rá a híres Albatrosz könyvek sorozatra, tehát az egész nyomozás az ikonikus sárga fekete madárral borítós Albatrosz könyvekre játszik rá.
És ha becsukjuk a szemünket, szerintem mindenki emlékszik az illatára.
Hát azt tudjuk, hogy nem, a tapintása, ugye minden.
Borító.
És ugye ez egyrészt jött ebből az ötletből, hogy mi történik női krimiszerzőkkel, hogyan írnak a nők, mennyire kerülnek előtérbe, és hogy kik írtak a szocializmus alatt nőként. Ez az alapnő történeti váza. Egyébként ez egy tréfának a története, egy ilyen nyári tréfának a története, ami aztán ilyen nagyon komoly nyomozásba fordul természetesen. És használtam egy új szerkezetet, mert én szeretek minden könyvemben új szerkezetet használni, és ebben egy forgatókönyvben van megírva a történetnek az negyede, amit át is nézettem ehhez értő emberrel. Mindig is érdekelt a forgatókönyvírás, és kin Angliában van egy kis írói köröm, és ott írt valaki forgatókönyvet, és azt gondoltam, hogy júj, ha ő meri, akkor én is merem. És nagyon-nagyon élveztem a folyamatot. Úgyhogy lehet, hogy ez még messzire fog engem vinni.
Mondjuk a film felé? Csinálj filmet, ha lehetne.
Ez a forgatókönyvírás érdekel. Szeretek dialógust írni, azt hiszem, abban jó is vagyok, illetve ezt mondta ez a forgatókönyves, hogy jó lesz ez, mert legalább párbeszédet tudsz írni. És akkor mondta, hogy annyi sok rossz párbeszédet olvasok. Úgyhogy ez eléggé földobott, hogy tudok párbeszédet írni, még filmes szemmel is. Érdekel az a dinamika, ami a párbeszédben van, és ez ugye most nagyon ki fog jönni, úgyhogy tipográfiájában is egy izgalmas könyv lesz, ugye, mert ez a forgatókönyv formátum fog megjelenni. És ez egy félrecsúszott tréfának a története lesz, és a kész csoportjából a Telki Nagy Judit Őrnagyot akartam kirakni, mert mindig az ötből kirakok valakit, hogy csak négyet kelljen mozgatni, mert az is elég sok, és elküldtem őt Velszbe, de aztán visszakéreckedett a történetben, nagyon-nagyon durván előtérbe tolta magát, ami nagyon nem jellemző rá, úgyhogy kicsit meg is lepődtem, de már annyira jóban vagyok a szereplőimmel, hogy képzetbeli barátaim, mert nem tudok akármit megcsinálni velük.
Ők tudnak téged irányítani, mert ez szerintem ez a legnagyobb misztikum az olvasó számára, amikor egy szerző azt mondja, hogy annyira önálló életre kelnek a karakterei, hogy egy idő után már nem ő irányítja őket. Tehát ez szerintem egy laikus számára elképzelhetetlen.
Úgy történik, hogy az ember, hogyha nagyon jó, szépen megépíti a karaktert, akkor az annyira élővé válik a fejében, hogy nem tud vele akármit megcsináltatni. Illetve ugye akkor rossz egy könyv, hogyha olyanokat csinálnak benne az emberek, ami nem következik a természetükből. De ez egy szerzőnél, különösen egy sorozatban aztán annyira az ember fejére nőnek a karakterei, hogy nagyon. Nekem nagyon a fejemre nőtt a kéz. Nagyon-nagyon szeretem őket. Mindegyiküket rettenetesen szeretem. De hát nagyon sokszor irányíthatatlanok. És mindig reggel írok, és akkor rá szoktam menni reggel a férjem ez, aki reggelizik, és akkor mindig elmondom, hogy nem tud elképzelni.
Nem bírok vele?
Nem, a Vanda mit csinált már megint. De volt nekem olyan, hogy kitaláltam a jelenetet, kitaláltam, hogy ki mit fog mondani, hova fog lépni, mit fog csinálni, elkezdem írni a jelenetet, és konkrétan a Vanda teljesen más csinált. Nem hittem el. Hát ez van.
Aha. De azért, mert az ő logikája szerint, igen, vagy a szereplő logikája
pontosan
szerint más kell csinálni.
Tehát, hogy jobban megalkottam a szereplő belső logikáját, mint ahogy a cselekményt. Olyankor szokta a szereplő átvenni a vezetést.
Azt nem befolyásol téged, hogy mondjuk, amikor írsz, akkor nem vagy itt, nem magyar közegben vagy? Vagy hogy vannak-e ilyen szertartásaid, van, aki zenére ír?
Nem zavar, hogy nem nyelvi környezetbe írok, de sokat írok itt is. Uh-huh. Én nagyon sokat dolgozom magyarul, tehát én ugye NANE Egyesületnek vagyok kiadványkoordinátora, csináljuk a Krimi Fesztivált, tehát én egy nap több órát beszélek magyarul, és élek magyarul, és írok magyarul. Vannak magyar tanítványaim, vannak könyvek, amiket szerkeztek magyarul. Tehát, hogy ez nagyon élő, ehhez nem kell rituálé. Én, ha írok, akkor az a legelső dolog, amit reggel csinálok, és ahhoz kell egy Earl Grey tea zab itallal. Ez kell, tehát, hogy nyugi, kora reggel, 6 óra vagy 6 óra előtt, Earl Grey tea az abital, és akkor onnantól mehet.
Kezdődik a munka. Aha. Igen. A Nanit mondtad, és korábban szerintem már erről mi beszéltünk is az egyik interjúban, de azért az emberi lélek, vagy a párkapcsolati kérdések, vagy a... Most nem mondom, hogy a szerelemben van, amikor az önzés, vagy nem tudom, tehát nem mindig szerelemről van itt szó, de azért ezek mindig valahogyan szerepet kapnak a könyveidben, és itt is. Tehát, hogy itt is lesz egy birtoklós, furcsa, félre sikerült kapcsolati kérdés.
Ez engem nagyon izgat, ugye én egy feminista szerző vagyok, én gender studies-t végeztem a CEUN, engem egyszerűen az a hatalmi rendszer, amiben élünk, a patriarchátus, az mindig nagyon izgat, és hogy abban a nők hogyan tudnak boldogulni, illetve hogy azok a férfiak, akik nem iratkoznak fel a patriarchátus értékrendszerébe. Na, ez volt az elméleti megfogalmazás. Magyarul pedig az érdekel, hogy férfiak és nők hogyan visszanyúlnak egymáshoz, hogy hogyan megvalósítható az egyenlő párkapcsolat, hogy mi az, amit elfogadunk hatalmi pozíciónak, vagy nem. Bizonyos korszakokban mit tudunk meglépni nőként, mit nem. Úgyhogy persze, hát a párkapcsolatok rettenetesen érdekelnek, és éppen ezért nagyon sokáig rájöttem, hogy nem tudok szerelemről írni, tehát olyan igazi szerelem szerelemről. Na hát az Albatrosz rejtébe lesz szerelem, igazi, igazi, én is nagyon meglepődtem. Úgy éreztem, hogy ez az írói érésemnek egy foka, hogy tudok szerelemről írni, igazi szerelemről, mert hogy igazából én imádom a szerelmes könyveket, tehát én nagyon-nagyon-nagyon
romantikus
szeretem.
Romantikus vagy tényleg?
Ja, én nagyon romantikus vagyok, igen. Örök szerelem, tudod. Ez kicsit a patriarchátus megnyírbálta ezt a romantikus énemet. De hogy igen, nagyon érdekelnek a párkapcsolatok, és azoknak a mindenféle nyűge, mert az egy életen át elkísér minket, akkor is, hogyha boldog házasságban élünk, az ember mindig mindent újra tárgyal, újra kalibrál, megbeszél, új élethelyzet jön, a barátnőivel beszél, a barátaival beszél. Tehát, hogy szerintem a párkapcsolat ez egy olyan életünket kitöltő dolog, hogy nagyon-nagyon fontos.
És az olvasónak is nagyon fontos. Az, hogy sorozatot írsz, az szabadságot ad, tudod, hogy ott van egy mag, őket tudod mozgatni, velük mindig történik valami, vagy akár kötöttséget is jelenthet. Nem érzed azt, hogy jó, most már aki ezt egy kicsit így leteszem, és akkor írok valami mást?
Nagyon jó kérdés, köszönöm. Most fogom letenni a kést. Komolyan? Mert elkezdtem írni egy másik könyvet, ami nem krimi, de hát rejtély lett benne, mert rejtélyfüggő vagyok, ahogy a barát Kati mondta, erre rá lehet szokni. Annak már megvan az eleje, meg a teljes szinopszis, és azt szeretném jövőre befejezni, amikor 50 éves leszek, az egy szintén nőtörténet. A szerelem is lesz benne, meg női barátság. Nagy női barátság történet, és valahogy próbálom szintetizálni a spanyol, az angol és a magyar énemet, és egy ilyen nagy történelmi történet lesz, ami a járványig fog tartani. Úgyhogy most egy kicsit félreteszem a kéz csapatát ezért, de remélem idén be tudom fejezni ezt a könyvet, és 25-ben szeretném az 5. kötetét megírni a kéz eseteinek, és lehet, hogy azzal lezárom a kéz sorozatot. Ezt még nem tudom.
Akarják-e, hogy lezárd őket?
Már most rosszul érzem magam tőle, hogy esetleg elhagynám őket. Meglátom még addig, de hogy igen, most ki akarok kukucskálni egy kicsit a kész sorozatból és a krimi műfajából, de valószínűleg a krimi visszahúz, én imádom a krimi műfajt, szóval pont tegnap előtt gondolkoztam ezen az új cselekményen, és azt gondoltam, hogy nincs benne elég rejtély.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lesz az ember rejtélyfüggő, az, mondjuk az olvasmány élményei alapján lesz ilyen, vagy te az életedben is szereted kibogozni a dolgokat, vagy ez hogy van?
Ó, erre nagyon jól rámutattál. Én imádom a meglepetéseket. Szóval nekem ajándékot senki nem mondja meg, mit vesz, legyen meglepetés, meglepetésparti, meglepetésprogram, meglepetésvacsora. Tehát azt hiszem, hogy igen, igazad van. Én vagyok az életben is. Én szeretek dolgoknak utána menni, szeretek meglepődni, szeretem a csavarokat, nem félek tőlük. Tehát, hogy valószínűleg igen, ez a természetemből fakad. Tehát nem véletlenül lettem krimihíró.
És egyébként az olvasmány élményeidben ki az, aki neked ezt tudja adni? Hogy hangolódtál rá a krimi írásra?
Én nagyon sok krimit olvastam. Ami nagyon visszavezetett a krimihez, a Sue Graftonnak volt az ABC gyilkosságok, tehát az ő sorozata, ami nagyon érdekelt, női nyomozó, tehát például a nőtörténetet és jelten a történeti nyomozást ugyanolyan izgalmasnak tartom, ott az ember mindig felfedez valamit, valami új jön. Tehát most fejeztem egy könyvet, ami a brit nőkről szól, az első nőkről, akik kertészek lettek, ilyen profi kertészek, mert a kertészkedés a nagy hobbim, és ez a, hogy a szufrazsett mozgalommal ez hogyan függött össze, ezt most fejeztem, de nem bírtam letenni, annyira izgalmasnak találtam ezt az egész nőtörténeti nyomozást, és kivel mi történik, szóval szerintem ez a nyomozás, a felfedezés, a meglepetés, a rácsodálkozás, ez vagyok én.
Még egy utolsó dolog, hogy ugye a Krimi Fesztivállal kezdtük, akkor zárjuk is azzal, hogy melyik lesz a következő. Tehát mikor találkozhatnak veletek az olvasók legközelebb?
Hát nekem lesz egy könyvbemutatom június 13-án, azt hiszem, hogy csütörtökön, akkor indul az ünnepi könyvhét, és lesz több eseményünk is. Kövessék az olvasók a Facebookon a Krimi Fesztivál oldalunkat, ott próbálunk hírt adni minden eseményről, de azért nem mondanám, hogy már mindenről tudunk, de nagyon próbáljuk ezeket szervezni és összetartani, és ha van olyan könyvtár, iskola, stb., aki szeretne krimis eseményt, akkor tudja, hol talál meg minket.
Cserháti Évával beszélgettünk a krimiírásról, a Krimi Fesztiválról és a magyar krimiről általában. Ezt az interjút is meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben utazom podcastban. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Olá Andreát hallottátok.